Áldás és békesség.
Szeretettel köszöntöm titeket, és itt a Sófár Dicsőítéskola kertkeresztő Isten tiszteletén. Gyertek közelebb, még vannak helyek, itt a székünkben is. Le lehet jönni ide az első sor elé a szőnyegre is. Szerintem egészen kényelmes. Tényleg arra kérlek titeket, akik ott hátul vagytok, még ott gyertek egy kicsit közelebb. Hú, a legbátrabbak a gyerekek, azt hiszem. Illetve aki ott hátul zsibong, arra kérlek titeket, hogy errefele figyeljetek. Még nagyon nagy ott a zsivaj. Ugyanis egy istentisztelet fog kezdődni, úgyhogy kérlek gyertek ide is. És figyeljetek errefelé kicsit. Na oké, kezdjük el. Imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk ma este. Köszönjük ezt a tábort, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy hozzád közeledjünk. Köszönjük a gyerekeknek is a zsibongását. Köszönjük az egész napnak a zsibongását, ami még itt van bennünk a fejünkben. Ezt a sok gazdagságot, ezt a sok örömet, a sok találkozást, a feltöltődésnek a helyét, a kurzusokat, amik itt vannak mögöttünk, amik most elkezdődtek. Köszönjük mindezt, hogy itt lehetünk ma is. Kérlek, hogy áld meg ezt az estét. Kérlek, hogy az énekeken keresztül, az ige hirdetésen keresztül beszélj hozzánk. Hadd tudjuk felemelni a szívünket te hozzád. Ámen. Így a dicsőítő iskolában az Isten tiszteleteinket azzal kezdjük, hogy egy pár percetben beszélünk a sófáról, különböző sófár programokról. És most, hogy ez egy nyitott este, külön szeretettel köszöntöm a táboron kívül érkezőket, a helyi gyülekezetnek a tagjait, vagy a városból jövő érdeklődőket, más felekezetektől érkezőket. Köszöntsük őket egy tapssal. Örülünk, hogy itt vagytok közöttünk, és talán nem tudom, hogy mennyit tudtok a sófáról. Egy-két dolgot mondanék róla. Ez az egész kis szerveződés körülbelül 9-10 éve kezdődött, néhány barát találkozott, és ott volt így a szívünkben, hogy a dicsőítésnek az ügye mindannyiunknak fontos volt, így a református, és éppenséggel reformátusok voltunk, úgyhogy ezért úgy gondoltuk, hogy így a református egyházban szeretnénk ennek nagyobb teret adni, engedni, és így kezdődött egy dicsőítő konferencia szervezésével, aztán jött még egy konferencia, megszületett az az államiség bennünk, hogy milyen jó lenne csinálni egy ilyen református dicsőítőiskolát, és aztán egy pár év múlva meg is szerveztük az első református dicsőítőiskolát, az még Sárospatakon volt. Ez most már a 7. dicsőítőiskola, és hogy mi az egész sófárnak a célja, azt úgy foggalhatnánk össze, hogy Isten dicsőítésében való megújulás a gyülekezeteinkben, a közösségi életében és az egyéni személyes életünkben. És a dicsőítés mi is, nem csak zene lehet, lehet bármilyen más művészettel is dicsőíteni Isten, sőt lehet mindennel, amit teszünk, a cselekedeteinkkel, lehet a kapcsolatainkkal őt dicsőíteni. Úgyhogy erre bátorítunk, erre hívunk mindenkit. Erről szól az egész sófár. És aki szeretne ebbe a csapatba, ebbe a munkába bekapcsolódni, azt várja a sófár csapat. ez egy elég szerteágazó csapat, egy minden évben különböző programokat szervezünk. Dicsőítő iskolán kívül is van egy-két programunk, ami kisebb, egy hétvégés programunk, vannak különböző rendezvények is, de az a lényeg, hogy mindegyik programra szerveződik egy csapat. Dicsőítő iskolára egy ilyen 20-30 fős csapat szokott szerveződni, és jól beosztva mindenkinek a feladatát, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy senkinek se legyen nagyon-nagyon túlterhelő, hanem mindenki örömmel és lelkesen tudja végezni az ajándékai szerint a saját feladatát. Gyülekezeti szolgálatán, családi dolgain túl beleférjen így az életébe. És minél többen vagyunk, annál könnyebb mindenkinek, hiszen a tervek annál jobban megoszlanak. Úgyhogy aki szívesen bekapcsolódna a szervezés munkálataiba, és az azzal kapcsolatos önkénteskedésbe, az jelezheti nálam, illetve lesz erről majd mindenféle e-mail, hírlevél, Facebookos hívogatás, úgyhogy azon is lehet majd jelentkezni. És akkor át is adnám a szót és a hangot az első dicsőítő csapatnak, aki a Kiskunk Félegyházi Egyesült Protestáns Gyülekezetnek a dicsőítő csapata. Ők fognak minket az ige hirdetés előtt vezetni a dicsőítésben.
Thank you. hirdetni a vendégeinknek is, hogy ilyenkor az igehirdetés alatt és a dicsőítés alatt a gyerekekkel hátul a könyvtárszobába megyünk át, ahol diafilmet nézhetnek és társasozhatnak. Ez az ő esti alkalmuk. Úgyhogy akkor most minden kisgyereket szeretnék hívni, és Danit és Sár.
Sziasztok! Ablonci Áron vagyok, és most azt a játékot fogjuk játszani, hogy arra kérlek, és akkor arra kérlek titeket, hogy beszéljétek meg, hogy ki melyik kurzusra jött.
Azt hiszem, csak mi maradtunk, a többiek már találkoztak.
Ha ez annyira gyenge.
Mi?
Mintha nem tudnád.
Itt?
Hozottad haver?
Jó, letelt az idő, menjetek tovább, keresetek új várt.
Piros-fehér-zöld, didakt?
Hogy értem?
Hát, hogy azért piros-fehér-zöld, mert te így szereted, hogy magyar.
Miért?
Hát látod, ez a baj, hogy most ez neked kérdés. És akkor szerintem máskor, hogyha felveszed ezt a karkötőt, előbb gondolod.
Jó, menjetek tovább, letelt az idő. Nagyon jó. Bolyongjatok, találjatok fát. Stop, most nagyon jó, jó? Oké, és akkor most beszélgessetek mondjuk a lakóhelyetekről.
Szia!
Szia! Na, te hol laksz?
Budapesten, megint.
Hogy érted, hogy megint?
Kintéltem, mondom, van egy évig.
Minek? Hogy?
Hát szeretném volna focikeresni. Tessék?
Folytassak.
Meg szerettem volna megtanulni az angolt, mint jól mondom.
És ez 4 év kellett?
Hát nem terveztem el, de megismertem valaki, együtt voltunk, de már régen.
Hát igen, általában ez így szokott lenni. Biztos nagyon sajnálod, hogy haza kellett gyered a porfészekbe, de végül is a hazád tetszett, meg tanítottad.
Felkültöm.
Hát nem kötelező.
Jó, megyetek tovább, nagyon jó. Látom, jól megy a játék. Bolyongjatok, keresetek párt, akivel nem találkoztatok. Stop! Jó, akkor most mondjuk beszélgessetek a tanulmányaitokról, jó?
Szia!
Kösz!
Hát én az általános és Városi Péter Művészeti Iskolába jártam általánosba, és hát szerettem nagyon.
Az valami elüthet? Magántanulókkal?
Nem, ez sima művészeti tagozatos. A gimnáziumban is amúgy ilyen irányba mentem tovább, Budapesten a Vörösmarty.
A zsidó negyedben?
Nem, a 8. kerületben van.
De te zsidó vagy, nem?
Hát de ezt kimondta.
A többie. Akkor hogy kerülsz ebbe a táborba?
Hát a családom, meg én is keresztkének vagyunk. És
kértetek támogatást erre a hétre?
Nem tudom, mert nem hiszem, de nem én fizettem.
Akkor meg se kocsan ez nektek.
És ugye ezért nem én intézem, nem tudom, a szüleim fizették ki a keresetükben, nem tudom.
Kérdezhetek valamit? Nincs lelkiismeret hódolásod Jézus miatt?
Jó, letelt az idő. Jó, haladjunk, keresünk párt, lehetőleg olyat, akivel még nem beszélgettünk. stop. No.
Ja.
Most,
ja.
Most mondjuk ajánljatok egymásnak valami filmet.
Ó. Kezdhetem. Képzeld el, apuval nemrég néztük meg a Harcosok klubját. Nagyon tetszett.
Aha, figyelj, ez uncsi. Ennél rövidebb gatyád nem volt?
Tessék?
Mit akarsz ezzel elérni?
Hát, nagyon meleg volt, gondoltam, nem veszek overát.
Aha, figyú, nem minden fiú gondol csak erre.
De nem is egy szándékom van. Semmi.
Figyú, hogyha érvényesülni szeretnél, ennél többre lesz szükséged.
Csak megtetszett ez a nadrág.
Szánalmas.
Jó, vége. Jó. Keressetek új párt, jó?
Amit így az előítéletről szeretnék előjáróba mondani, hogy nagyon könnyű lenne most azt mondani, hogy látjátok, milyen bűnösök vagyunk, mert hogy mekkora előítéleteink vannak, és hogy hogy gondolkodhatunk így, de hogy valójában egy olyan környezet vesz körül minket, egy olyan világban élünk, ahol erre mi kondicionálva vagyunk. Tehát igazából akkor élünk túl, hogyha ezek a nagyon gyors döntéshozatalok megszületnek. Tehát pszichológusok felmérték, hogy naponta hány száz döntést kell, vagy nem tudom, lehet, hogy ezres a szám, amit meg kell hozni egy embernek ahhoz, hogy működni tudjon. És hogy ezek a döntések egyre nagyobb a számuk, és ezért egyre gyorsabban kell meghozni. Ugye a reklámpszichológia nagyjából arról beszél, hogy az első két másodperc az, amiben meg kell ragadni a figyelmet, és ott be kell dobni valami olyat, ami az emberben elindít egy olyan asszociációt, ami aztán működni fog. Ha az nem működik, akkor a reklám nem működik. Az állásinterjúnál azt mondják, hogy fél perc alatt eldölt. Persze, az ember megírja az életrajzot, minden, de a személyes találkozásnál nagyjából fél perc alatt felmérje a HRS, hogy egyáltalán esélyes, nem esélyes. Akik mondjuk az internetes híroldalakat rendszeresen nézik, tudják, hogy naponta frissül nagyon sűrűn, tehát gyakorlatilag a címszó az, vagy a címe a hírnek, ami alapján én eldöntöm, hogy ez érdekes cikk, elolvasom-e vagy nem. Az Index oldalon volt erről egy külön tanulmány meg cikk, hogy hogyan kell jó címet adni, hogy elolvassák minél többen. És hogy hogyan kell olyan kreatívan jó címet adni, hogy bár semmi köze nincs a tartalomhoz, de azért mégis elolvassa az ember, és nem fogja azt érezni a végén, hogy nincs köze a tartalomhoz. Vagy a Facebook, ha erre gondolunk. Tehát, hogy megnézem gyorsan, ugye lerövidülnek a műfő most már Twitter, minél gyorsabban, minél hatékonyabban hatást érjek el. Tehát, hogy egy olyan kondicionáltságban vagyunk, ahol szükségszerűen nagyon gyorsan döntenünk kell. És azért, hogyha végig gondoljuk ezeket a szavakat, akár csak ezt, hogy a keresztények mind, itt már nagyon érezzük, hogy ennek mi áldozatai is vagyunk. És azért volt jó pár olyan szó, ahol pedig hát mi vagyunk azok, akiknek áldozatai vannak. Mert hogy mi is nagyon hamar ítéletet mondunk. Hát itt most, igen, itt jön a személyes, nem tudom, bűnvallás. Én nekem a kiskorság volt mindig egy ilyen nagyon nehéz hely. Igen, akik tegnap hallották, tudják, hogy mindig előjövök valami nagyon ciki dologgal. De hogy azért akarom most ezt elmondani, mert hogy engem most nagyon megérintett ez a dicsőítés. És tegnap épp mondtam, hogy a dicsőítéssel hadilában állok, de hogy valahogy én nekem eleve az, hogy megnéztem a Sófár konferencián, hogy milyen gyülekezet van itt, vagy hogy kik a vendéglátóink, és ott volt egy egyesült protestáns. És hogy már azt éreztem, hogy hú, én nekem van a kiskorságról egy beidegződésem, és ehhez képest, ami mondjuk megvalósul itt, hogy egyesült protestáns gyülekezet, hát az valami olyan, ami nekem nagyon sokat mond az Isten országáról. És aztán most átéltem ezt a dicsőítést, és megint azt éreztem, hogy emlékszem, mikor jöttem le az autópályán, és hú, kiskunság, igaz, hogy sok jó ismerősem van, de az M5-ös autópályát nem szeretem, a román kisbuszok agresszívek, tehát hogy az előítéleteim már jöttek, és hogy ahogy leérkeztem, meg ahogy itt vagyok, dőlnek meg folyamatosan. Egyébként Isten azzal előkészített, hogy az előző héten egy hétig együtt voltam az egyik iskola nővérem, és már Kiskunfél egyházáról egy sokkal szebb képem alakult ki. De hogy ez a gyors ítélet, ez bennünk van. És ez valamilyen szinten szükséges. Tehát a természetben is, ugye vannak azok, akik zümmögő legyek, amik direkt úgy néznek ki, mint a darazsak, hogy ne egyék meg őket. Tehát az is nagyjából arról szól, hogy nézd rám, ijedj meg tőlem, és ne egyél meg. Tehát, hogy ez egy ilyen szinte biológiailag kódolt dolog, hogy gyorsan kell ítéletet hozni. Mégis most szeretnék egy olyan találkozást felolvasni, ahol valahogy ezt haladja meg a történet. Az előítéletet, és talán nem le akarja söpörni, hogy aki előítélettel van, az már el van ásva, hanem mutat valami alternatívát, valami új utat. És most a héten egy olyan utat járunk be, hogy megérkeztünk tegnap oda, hogy is vagyunk mi a bennünk élő Jézus képpel, hogy él most bennünk Jézus. És hogy tudunk mi előrelépni a tanítványságban? Hogy tudjuk megnyitni magunkat arra, hogy Isten formáljon ebben a Jézus képben? És azt hiszem, hogy ez az első lépés. Egy találkozás Nátánael és Jézus között. Felolvasom János evangéliumának az első részéből. 43. verstől fogom olvasni a második rész elején. Másnap Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és azt mondta neki, kövess engem. Fülöp pedig Bétsajdából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Nátánaellel, és azt mondta neki, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Erre Nátánael azt mondta neki, názáretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta Nátánaelt feléje közeledni, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Nátánael erre azt kérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt, mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál. Nátánael ekkor azt mondta neki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, nagyobbakat látsz majd ezeknél. És azt mondta neki, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Elkezdődik a történet, ugye azt olvasok, hogy Jézus menne Galileába, találkozik Fülöppel, és azt mondta neki, kövess engem, Fülöp pedig találkozik Nátánaellel, és azt mondta neki, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Hát ez ilyen kis velős összefoglalás, tehát ahhoz képest, hogy ugye gyere, kövess engem, és utána jön egy gyors hitvallás. Tehát önmagában szerintem a Fülöp történet megérne egy külön estét, hogy erről beszéljünk, hogy mit is jelent elköteleződni Jézus mellett, és mit jelent a követés. De hogy mégis az az igaz, vagy az az izgalmas most nekünk, ha erre a témáról beszélünk, hogy előítélet, amit Nátánael mond. Erre Nátánael azt mondta neki, Názáretből támadhat-e valami jó? Emlékszem, mikor először hallottam ezt a történetet, még elég fiatal voltam ifis, és rögtön beugrott az, amikor mi Újpesten laktunk, gyerekkorom nagy részét Újpesten éltem, és hát ugye egyre inkább bővült Káposztás megyer. És én az izzó lakótelepen laktam, egy híd választott el Káposztás megyert, ami a Szilas patakon átment, és hát én a lakótelepen bicikliztem sokat egyedül, volt egy jó kis piros kemping, összehajtatós kemping bringám, és mindig, mikor lementem, akkor édesanyám csak annyit mondott, hogy Káposztás megyerre nem megy. Én ugye hát azért voltam annyira vagány, hogy jöhet valami jó Káposztás megyerre, tehát hogy miért nem mehetnék Káposztás megyerre? Első útam Káposztás megyerre úgy nézett ki, hogy tekertem át, még szinte át se értem a híd túlsó oldalára, tehát már a Káposztás megyeri részen voltam, amikor szembe jött velem egy fiú, és egy írtózatos nagy sallerrel levert a biciklire. És felült rá. És az volt a szerencsém, hogy arra jött egy olyan 50 körüli férfi, aki látta ezt az esetet, aki egy hasonló nagy sallert levert a srácnak, és engem visszaültetett a biciklire. És akkor én nagyon gyorsan visszatekertem, és megjegyeztem, hogy jöhet-e valami jó Káposztás megyerről. Vannak itt Káposztás megyeriek, nagyon kedves, és le nem vernének engem a bicikliről. Szia, Mimi! Bocsánat, jöhet jó Káposztás megyerről. De hogy valami olyan van bennem, amikor ezt hallom, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. Mert hogy itt is azért valami olyan berögződés van, ugye a történet úgy kerek, hogy Káposztás megyer nem az a hely, ahol engem levertek a bicikliről, hanem az a hely, ahol ugyan levertek a bicikliről, de ott volt egy másik ember, aki visszarakott. Tehát már így azért kiegyensúlyozottabb a történet. És valahogy ez a názáreti kérdés is ilyen, hogy teológiailag, ha nézzük, akkor Nátánel miért mondja ezt? Mi a baj a názárettel? Érdemes tudni, hogy megértsük a történetet, hogy ugye Izraelnek több része volt, és a fogságban különböző ütemben vitték el onnan a fogság idején az ott lakó zsidóságot, és kialakult valahogy az, hogy az északi részen ez a galileai rész, az ott maradt zsidók egy része keveredett más népekkel, ugye a samaritánusok az a klasszikus, akikről tudjuk, hogy félig meddig olyan kultuszt követtek, ami a zsidók vallásával egyenlő, de hogy mégsem a jeruzsálemi templom volt számukra a szent hely. Tehát, hogy egy ilyen keveredett nép volt, és egy igaz izraelita számára, egy júdeai zsidó számára Galilea az a körzet. Tehát, hogy na az a ők úgy gondolták, az igazi farizeusok, hogy ha valami galileai, akkor az a tisztátalan. Ők kultikusan teljesen el vannak menve Istentől, keveredtek más népekkel, nem tartják be a törvényeket. Hát még azt is gondolták, mert ez egy ilyen földművel, még buklisok, ők a parasztok. A legszélsőségesebb az írásmagyarázók szerint, a legszélsőségesebb irányzat még azt is gondolta, hogy a mózesi törvényekben, amikor az van, hogy barmokkal ne állj, akkor ők azt értették, hogy hát a galileai asszonyok is ide tartoznak. Tehát, hogy ilyen kőkemény előítélet volt, és ebben Názáret az még egy ilyen kiemelt, tehát hogy az egy olyan semmi, egy ilyen kis sargy volt ott a galileai közegben is, hogy támadhat-e valami jó Názáretből. Tehát Nátánel kérdése ilyen szempontból egy teljesen jogos kérdés az ő kontextusában. Mert hát ezektől a buklis parasztoktól jönne a messiás. Hát emlékszünk, hogy amikor Péter megtagadja Jézust, akkor van, aki onnan ismeri fel. Hát ugyanolyan a beszédet. Tehát ezek ilyen tájnyelven beszélő emberek. Hát nehogy már a messiás tájnyelven beszéljen. Hát milyen dolog egy palóc messiás, nem? Gondoljunk már bele. És hogy így áll hozzám. Ami nagyon érdekes, gondolkoztam, hogy Magyarországon mi lehet Názáret. Én nekem biztos, hogy mondjuk Ózd jutott eszembe, de hogy kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk egy Kiskunfél egyházi lakónak mi az, ami így elsőre jön. Hogy na, onnan, abból a városból biztos nem jön. Viszont nagyon érdekes, ami ekkor történik, és Fülöpre egy kicsi pillantást vessünk. Fülöp erre azt mondja, hogy gyere és győződj meg róla, nézd meg. Fülöpökre szükség van. Ez valami annyira szép dolog, ami itt történik. Mert hogy Fülöp tisztában van vele, hogy pontosan tudja, hogy Nátánel ezt miért mondja, de hogy megvan róla győződve, megtaláltuk a messiást. Nehogy már ezen bukjon meg az Istennel való találkozás, hogy gyere és nézd meg. És eszembe jut, hogy egyszer jött a gyülekezetünkbe, volt egy presbiter a gyülekezetünkben, akit kicsit kinéztek a többiek, mert hogy ő hajléktalan misszióban volt, és mindig ilyen furi alakokat hozott be a gyülekezetbe. És hogy nekem ő volt egy kicsit a Fülöp. Mert hogy behozott egyszer egy srácot, akinek nagyon erős előítélete volt a kereszténységgel és a papokkal kapcsolatban. Ő egy ilyen black metalos igazi, tehát hogy volt egy kis sátánizmus is a múltjában, ilyen kis kultúrok, kultizmus, nem tudom, teljes berögződés a kereszténységgel szemben, és hogy ez a presbiter azt mondta, hogy figyelj, gyere és nézd meg. És odahozta hozzám. És nagyon érdekes volt, mert hogy én nem keresztény családból származom, és ezért otthonosan tudtam vele beszélgetni. Tehát, hogy a beszélgetés eleje az arról szólt, eleve én mondjuk megszoktam, hogy lelkészként nagyon sok előítélet van velem szemben. Tehát, hogy a legbizarabb élmény egyszer Olaszországban a Gardatónál nyaraltunk barátokkal, és még csak teológus voltam, és valaki megtudta, egy német 19 éves srác, Manfred, megtudta, hogy én lelkész vagyok, és kiöntötte nekem az életét ott a skéten. Tehát mindent elmondott. És hogy nem ismert engem, csak tudtam, hát a lelkész segítő szakma, az az embereknek segíteni akar, tehát akkor most segíts. A másik előítélet az, amikor így nem tudom, beszélgetek valakivel, jó a beszélgetés, és valahogy kiderül, hogy lelkész, hogy hú, hát nem gondoltam volna. Tehát, hogy ez meg a másik szélsőség, tehát, hogy a lelkész, na az, azt tudjuk. És ami érdekes volt, hogy ezzel a sráccal leültünk beszélgetni, és én el tudtam vele beszélgetni a black metal együttesekről, mert hogy én is ismertem többet, volt amelyik zeneileg szerintem igényesebb, volt amelyik nem, és akkor így valahogy ott ragadt Tifi. És itt jön az én előítéletem egyébként, hogy valahogy az volt bennem, hogy na de hát ez a srác csak azért maradt itt Tifin, mert hogy én ilyen nagyon elfogadó voltam, és ha én most előállok neki az evangéliummal, hát akkor így lehet, hogy kifordul innen, és akkor ja, ti keresztények csak ilyenek voltak. Ehhez képest volt egy ilyen karakám főnököm, akinek semmi problémája nem volt az, hogy bárkinek bármikor előálljon az evangéliummal, és egyik alkalommal odaállt, hogy ide figyelj, bűnös vagy térnek. Na ez az, amit én soha nem mondtam, hát ez egy dolog már, és a srác megtért. És hogy valahogy az van bennem, hogy mennyire meghatároz minket az előítélet, még a beszélgetéseinkben is. Tehát, hogy én már tudom, hogy ő tudja, hogy én tudom, hogy ő tudja, hogy... És lejátszom a fejemben a beszélgetést, és fogalmam sincs, hogy ki a másik. Ahelyett, hogy azt mondja a fülök, hogy gyere és nézd meg. Nézd meg, mi a valóság, győződj meg a saját szemeddel, kérdezz rá. Van a fejedben valami arról, hogy milyenek a, nem tudom, a keresztények, a románok, az amerikaiak, a nők, férfiak, stb. Kérdezz, gyere és kérdezz. És akkor találkozik Nátánel Jézussal. És mi történik itt? Bocsánat, azért ez, szerintem erre még térjünk vissza, hogy ha valami megtörténik az előítélettel kapcsolatban Nátánellel, és ha valami, csak ennyit el tudunk vinni ma magunkkal, hogy Nátánel azt mondja, ugye úgy indul, hogy jöhet-e valami jó Názáretből, gyere nézd meg, és megy. Tehát, hogy nem áll meg, hanem oké, megnézem. Igaz, hogy van egy előítéletem, igaz, hogy van egy gondolatom, hogy milyenek ezek az emberek, de most ezt elengedem, és megyek, megnézem. Meggyőződöm róla, lehet, hogy nincs igazam. Izgalmas, hogy amikor Nátánel neve még egyszer felmerül, akkor nem tudni, hogy ugyanerről a Nátánelről van-e szó, de nagyon izgalmas, hogy az van megemlítve róla, hogy a Galileából való. Tehát lehet, hogy Nátánel a tanítványokkal együtt elköltözött a bugrisok közé. Tehát, hogy milyen változás mehet végbe. De hogy megy, és találkozik Jézussal, és ez a találkozás, ez egy kulcsfontosságú találkozás azért, mert hogy megtapasztal valami nagyon mást az előítéletről. Mit mond Jézus? Amikor Jézus látta Nátánelt, feléje közeledni, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Na hát, ha valami megdöbbentő egy izraelita számára, egy júdai zsidó számára, az az, ha egy galileai megdicsér. Tehát, hogy ez oda-vissza ment ez a harc, mert hogy, ugye olvassuk Máté evangéliumát, ha valahol igazán nekézik a farizeusokat, a képmutatókat, az írástudókat, az Máté, Lévi Máté, aki honnan van? Galileából. Tehát, hogy ő az összes történetet leírta, ahol a farizeusok kapnak egy sallert. Mert hogy ő igazán nem szerette ezt a számára képmutató közösséget, és Jézus mit mond? Íme egy igaz izraelita. Tehát nem azt mondja, hogy figyelj Nátánel, hát nézd már magadra, te is olyan, hanem hogy tudja, hogy ez egy olyan ember, aki a maga közegében a lehető legnagyobb erőfeszítést megteszi, hogy Istenhez közel kerüljön. És ezt Jézus értékeli. És felmutat egy olyan példát, hogy rendben, hogy vannak bennünk előítéletek, de az Isten országában nincs előítélet. És az, amit Nátánel megtesz azért, hogy ő Istenhez közel legyen, azt én értékelem. Ő egy igaz izraelita. és Jézus leül egy asztalhoz a vámszedővel, felemeli a parázna asszonyt, de leül Nikodémussal, aki szintén farizeus, és igaz izraelitának hívja Nátánelt, és nagy hitéről beszél a római századosnak. Jézus számára nincs előítélet, mindenkit meghív az Isten országába. És lehet, hogy amikor olvassuk a történetet, ez nekünk nem olyan sokkoló, de Nátánelnek biztos, hogy különleges élmény volt, hogy ez a tájszólásos galileai, ez respektál engem, mint igaz izraelitát. Érdekes, ahogy reagál azért, és ebben magunkra ismerhetünk, én magamra ismertem. Ugye azt mondja Jézus, hogy igaz izraelita, akiben nincs hamisság. Mire Nátánel azt kérdezte, honnan ismersz engem? Tehát, hogyha róluk elmondják, hogy nincs hamisság, dehogy nincs, jaj, hát én nagyon bűnös vagyok, de Nátánel így felszabadult, honnan tudod, hogy én igaz izraelita vagyok, akiben tényleg nincs hamisság? És hogy megérkezünk oda, ami még mindig ez a téma, az előítélet és a tanítványság, hogy valahogy azt tanuljuk ma, hogy elengedni azt tanítványként, azt a hozzáállást, ez a köszi, de már tudom. Köszi, nem kell megnéznem, ki jött Názáretből, tudom milyenek. Vagy köszi, én már pontosan tudom, hogy mi az igaz. És hogy ez az a pont, amikor sokszor mi is beleeshetünk abba a csapdába, hogy megélünk valami valósat az Istennel való kapcsolatunkban, belegyökerezünk, és azt mondjuk, hogy ez igaz. És amikor az Isten formálni szeretne, és az életünkbe hoz új dolgokat, akkor néha lepattan rólunk. Mert hogy hát az nem fér be a kis keretünkbe. Az én Istennel való kapcsolatom fejlődése, az egy nagyon izgalmas történet, mert hogy egy olyan gyülekezetbe kerültem, ugye nem hívő családból, de a rokonság egy része mégis ilyen tradicionális, református volt, és valahogy elkeveredtem a gyülekezetbe. És egy olyan gyülekezetbe kerültem, ami alapjában egy elég liberális gondolkodású gyülekezet volt. Tehát nagyon megengedő, nyitott a kérdésekre, az, hogy most erkölcsi törvények hogy vannak, hogy nincsenek, abban olyan elég szabadon tudtunk élni. Egyetlen egy probléma volt, óvakodj a Biblia szövetségtől. Biztos sokan ismeritek a Biblia szövetséget, mert hogy a Biblia szövetség, azok ilyen nagyon sötétek. Tehát ha valahol valami gáz van, az a Biblia szövetség. No, én segéd lelkészként elkerültem Nagyvárad térre, ahol az én, hát az a Biblia szövetségnek a fellegvára, nem? És az első beszélgetésem a lelkészeme Sikoset Álmosra úgy történt, hogy én elmondtam, hogy miért hülyeség a Biblia szövetség. És azt mondta, hogy jó, hát nem baj, nekünk akkor is kell segédlelkész, gyere. És megegyeztünk a szabályokban, és ott voltam egy évig. És hát árnyalódott nagyon a képen. Tehát én olyan embereket ismertem meg, akik nagyon hűségesen szeretnék megérteni az Isten igéjéből az Isten vezetését. És nagyon sok, és tényleg komoly energiát tesznek bele abba, hogy értsék a Bibliát, hogy olvassák a Bibliát, és engedjék, hogy ezen keresztül Isten vezesse őket. Igen ám, de nekik meg nagyon veszélyes volt az, hogy hát egyrészt a felekezetköziség, mert hogy jól a reformátusok értik a Bibliát, katolikusok nem, és hogy ők tényleg féltettek attól, hogy mi van, hogyha én vagy találkozok karizmatikusokkal, ugye, ami már nem annyira a szentírásra koncentrál, hanem a lélekvezetés, ami egy nagyon nehezen megfogható dolog. És hát ekkor történt velem az, ugye én már azért jó ideje felekezetközi közegben, a Megdezben voltam, ahol szinte minden felekezet megtalálható, de hogy akkor történt velem az, hogy egyszer a könyvtárban odajött hozzám egy karizmatikus lány, és prófétált nekem. Akkor most mi van? Mert hogy én benne voltak komoly ellenállások a karizmatikussággal szemben. És a akkor profétált nekem, akkor most ezzel mit kezdjek? Tehát eddig elhittem, hogy valami igaz, de most megint, mintha a keretet tágítani kéne. És akkor nagyon sok mindent kaptam én a karizmatikusságtól és a karizmatikus közösségtől, de azért ott is van egy félelem, hogy azért van a szemlélődés. Na, ha valami veszélyes, azok az ilyen lelki gyakorlatok és a szemlélődések, mert ott nem tudni, milyen lélek jön be. Én meg valahogy a hitemben úgy fejlődtem, hogy elmentem egy 10 napos szemlélődő lelki gyakorlatra. És nekem ez nagyon sokat adott az Istennel való kapcsolatom. És amikor arról beszéltem tegnap, hogy mindenki keresse meg azt, hogy milyen a benne élő Jézus kép, én például ezen a szemlélő, én úgy mentem a szemlélődő gyakorlatra, hogy nem értem, hogy Jézus ki a számomra. És azt értettem meg, hogy Jézus az Atya ölelése. Hogy az Isten Jézus Krisztuson keresztül ölelte meg a világot. És amíg az Ószövetségben mikor leesne a frigyláda, és egy szolga azért nyúl oda, hogy nehogy leessen, és belecsap a villám, mert az Isten szent és érinthetetlen, addig az új szövetségben Jézus elmegy, a vérfolyásos asszony hozzáér a ruhájához, és meggyógyul. Jézus Krisztusban Isten átölelte a világot. És most azt mondom, hogy én ezt a szemlélődésben értettem meg, de nem igaz. Mert én ezt megértettem abban a gyülekezetben, ahol megtértem, megértettem a Biblia szövetséges gyülekezetemben, a karizmatikus közösségben, a szemlélődésben, és nem tudnám azt mondani, hogy melyik nem igaz. Benne voltam, érzem a korlátait, érzem, hogy de azt is, hogy egészítik ki egymást. És amikor Jézus azt mondja Nátánelnek, hogy egy igaz izraelita, akkor ő az ő hitét és azt a lelkiséget, amivel megközelíti Jézust, meg Istent, azt elfogadja. És azt mondja, hogy te így tudsz hozzám jönni, gyere! Gyere! Ezt tanítja nekünk Jézus az előítéletről. És Nátán erre kizökkent. Tehát ha megnézzük a történetet, akkor itt valami átfordul. Mert hogy megkérdezi, tehát Nátánnel meglepődik, hogy honnan ismersz te ennyire engem. És ugye azt mondja Jézus, hogy láttalak a figyefa alatt. És Nátánnel azt mondta neki, Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. És itt jön Jézus, aki azt mondja, hogy oké, Nátánnel jöttél, meglátogattál, hátrahagytad az előítéleted, azt mondtad, hogy jövök, megnézted, találkoztunk, megérintett valami, de akkor most készülj fel valami sokkal többre. Mert hogyha erre hiszel, akkor a tanítványság és a Jézus követésénél sokkal többet fog jelenteni. És hadd térjek vissza, mert időben úgy járunk, hogy lassan le kell zárni, hogy engem az érintett meg, azt hiszem, az egyik legjobban a dicsőítésben, ahogy Kiskunfélegyházáért könyörögtünk. És úgy éreztem, hogy a dicsőítés egy része erről szól. És ha valahogy egy keresztény közösség meg tudja mutatni az ő tanítványságát, hogy arról fognak titeket megismerni, hogy egymást szeretitek. De hogy ezen túl a mai Magyarországon, ahol az előítélet programszerű. Tehát, hogy ha valaki valamit közölni akar, akkor az előítéleteinkre épít. Akár politikai, akár gazdag, bármi. Tehát, hogy szükség van a kommunikációban az előítéleteinkre, ebben a közösségben egy olyan asztal, amikor Jézus leülteti ezt a sokféle embert, ha ez Kiskunfélegyházan egy gyülekezetben meg tud valósulni, akkor az valahogy az, amit Jézus azt mondja, hogy ez Isten országa ti közöttetek van. Tehát, hogy már valami elkezdődött. És hogy erre hív meg bennünket Jézus. Ez kicsit nehéz elengedni. Ezt az egyik jezsuita szerzetes, akitől én nagyon sokat tanultam, tanultam, úgy fogalmazta meg, igazán egy angol szót használt rá sokszor, ez az unlearning. Tehát amit eddig tanultam, azt valahogy így nem tudom visszatanulni. Tehát, hogy leépíteni és megnyílni az újra, és megengedni azt, hogy lehet, hogy Isten újat mutat. És ez nem azt jelenti, hogy eldobom az előítéleteimet, nem is azt jelenti, hogy ész nélkül belemegyek mindenbe, hanem azt jelenti, hogy gyere és nézd meg. Tehát ahelyett, hogy ott lenne bennem a felnőtt, aki köszi, de már tudom. Nekem nem tudsz újat mutatni, közd, de már tudom, ehelyett felébred bennünk a gyerek. A gyerek, aki kíváncsi. Tehát Nátánaelben nem a felnőtt ment Jézushoz, hanem a gyerek. Itt a messiás, hát a gyerekek rohannak. Ki a messiás, hogy néz ki? Tehát, hogy ez a lélek vitte Nátánaelt. És azt hiszem, hogy a tanítványságban valami ilyen pont, az első akadály, amit ha elengedünk, akkor megnyílunk az Isten munkája számára. Felébredjön bennünk a gyerek. És talán sokan vagyunk itt olyanok, akik régóta vagyunk keresztények. És hát Isten már nem nagyon tud nekünk újat mutatni. Vagy az is, amit eddig mutatott, arról már tudjuk, hogy ez nem is úgy van. Ébrezgessük a gyereket, aki ennél sokkal kíváncsiabb, és dehogy nem tud Isten újat mutatni. Hát a másik ember tud újat mutatni. Hát a feleségünk 12 éve voltunk házasok vasárnap, vagy hogy akkor ünnepeltük. 12 év házasságán folyamatosan mutatunk újat, mert az Isten ne tudna újat mutatni. Ébrezgessük ezt a belső gyermeket. És hogyha ezzel a gyermeki lélekkel nyitunk Isten felé, nyitunk a többiek felé, akkor azt hiszem, hogy a tanítványság útján vagyunk. És egy olyan ponton vagyunk, ahol megnyílünk arra, hogy az Isten formálja. Most tartsunk egy kis szünetet, jó? Hogy ülepedjen, és akkor egy imádsággal lezárjuk. Hogy te erre tanítasz bennünket, és felszabadítasz, hogy nem az ítéleteink hozzák meg a biztonságot a számunkra, hanem a benned való reménykedés és a nyitás. És könyörgünk, Urunk, hogy taníts bennünket. Ahogy mondtad, hogy a gyermekeké az Isten ország, hogy ébresz bennünk a gyermeki lelket. Annyi minden van, ami miatt nekünk felnőttnek kell lenni, és nagyon hamar dönteni, és sokszor a keserűség, a bezártság, a korlátok között gondolkodni és élni. És szükségünk van arra, hogy ezt az egészséges gyermeket, ami bennünk van, mert te teremtettél bennünket, és te belénk teremtetted ezt a gyermeket, ezt ébrezgesd, hívd életre, és add, hogy tudjon felszabadítani, hogy tudjon kézen ragadni és elvinni az ő kíváncsisága és megnyílni feléd, hogy azok a keserűségek, vagy sokszor csalódások, amik, amiket akár veled szemben táplálunk, ezeket tudja felülírni ez a kíváncsiság és bízalom. Nagyon könyörgünk ezért, és Urunk, könyörgünk magunkért, keresztényekért, hogy sokaknak tényleg ez a szó rögtön beindít egy előítéletet, és sokszor joggal, hogy taníts bennünket arra, hogy lehetünk úgy nyitottak, hogy nem feladjuk ezzel az evangéliumot, hanem megéljük. Könyörgünk azért, Urunk, hogy legyél itt kis konféregyházan, áld meg ezt a közösséget, áld meg azt, ahogy ők felét fordulnak, és tényleg a szívükön van, hogy ez a város virágozzon, és a te dicsőséged legyen itt jelen. És a nyomorultakat felemeld, és a jelenléted gyógyulást hozzon. Urunk, könyörgünk, hogy tedd meg ezt, legyél itt. Hogy ismerje fel minél több ember itt kis konféregyházán, hogy te vagy a messiás. Hogy tudjanak őszintén meghívni embereket, olyanokat is, akikben előítélet van, és ők is hagyd legyenek erre nyitottak, hogy bárki bejöhet. És hagyd kérjünk ezért az országért ugyanúgy, ami most szenved az előítélettől, és amiben nagyon fontos, hogy legyenek mi és ők, szabályok, korlátok, hogy gyere a te lelkeddel, és hagyj lássunk só és világosság, és hagyj lássanak olyan közösségeink, asztal közösségeink, ahova mindenki odaülhet, ahol mindenki, aki veled akar találkozni, meghívást kap. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy magasztalhassunk minél többen.
Sok lesz a pakolás, és azt mondták, hogy beszéljek sokat az ima szolgálatról. De az az igazság, most nagyon nehezen szólalok meg bárhogy is, mert az van bennem, hogy tényleg, amit a Marci mondott itt a végén, hogy ülepedjen ez az egész, amiről beszélt. De hogy mégiscsak az eszembe jutott, hogy elmondom, hogy nekem mit jelent az ima szolgálat így legtöbbször. És hát a lelki gondozóként dolgozom, nagyon sok nehéz helyzetet hallok, kísérek, jönnek mindenféle párok, egyedül, meg párban is, meg férfiak, nők, és hát sokszor úgy állok ott, hogy sok mindent hallottam, de hogy ezt még így sem tudtam elképzelni, és hát tényleg ott én is megrendülök a történetek hallatán. És vannak olyan pontok, amikor eljutunk oda, hogy sok mindenre lehet dolgozni, pszichológiai alapján lehet róla beszélgetni, lehet gyógyulni, tényleg sok nagyon jó módszer van most már, egy nagyon jó terápiás mód, de hogy én tudom, hogy van egy olyan pont, ahova eljutunk együtt, és ott állunk, és onnan nincs tovább. Onnan nem tud senki ember tovább vinni senkit, hanem tényleg az Isten marad, akinek én átadom ezeket az embereket, és nyilván közben is ő kísér bennünket, de ezen a ponton tényleg nem tudok már tovább menni. És hogy ilyenkor érzem azt, hogy az ima szolgálat az, ahol legközelebb tud jönni az Istennek ez a gyógyító szeretete, kegyelme, és az az erő, ahogy ő ezeken a szakadékokon, ahol nincs tovább, ott át tud bennünket emelni. És most, ahogy a Marci beszélt, így eszembe jutott az is, hogy sokat küzdöttem, meg küzdök, meg az egész életemben nyilván nagyon sokat fogok küzdeni ugyanazokon a dolgokon. És például ez a gyermekként nézni Istenre, és szabadon, és elvárások nélkül, és nem megfelelni, ez egy visszatérő téma. És így éreztem azt, hogy itt van a levegőben ez a vágy többekben, hogy szeretnének hinni nézni Istenre, de hogy lehet, hogy holnap úgy kellene föl, de hát ezt hogy kell csinálni? És akkor elkezdünk gondolkodni, hogy most én fölkelek, és hogy nézek Istenre úgy, mint egy gyermek. És hogy most szeretném mondani, hogy nem kell ezért semmit tenni, de hogyha úgy érzitek, hogy elakadtatok, és ez tényleg nem egy döntés, vagy nem egy logikai folyamat, hogy meglépjétek, akkor gyertek, és két imapár fog imádkozni itt a függöny mögött. Nyugodtan mondjátok el, hogy mire vágytok, mit szeretnétek, akár csak ezt az elakadást, hogy már én nem tudok ezért többet tenni, de nagyon vágyom erre, vagy nagyon vágyom rá, hogy ne az ítéleteim beszéljenek folyton, mert nagyon hangos, meg sok tud lenni ez a hang, ami így állandóan megy a fejünkben, sokunk fejében. Hogy gyertek és adjátok át Istennek, és én hiszem, hogy ezen az úton nem hagy bennünket árván valóban, mert ezt ígérte nekünk.
Az Isten szeretet.
támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetés, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztus, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitek nem vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hittek el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de, Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak. Ezért van okunk ünnepelni keresztényként, ezért van okunk arra, hogy dicsőítsük Istent. Hála az Istennek, hogy feltámadt a Krisztus. Hála az Istennek, hogy győzött a vár.
Győzött a bárány, már győzött a bárány. A harc nem dúl, minden csata elhatul, mert már győzött a bárány. A sír is üres már, a sír is üres már, mert feltámadt hír eljutott hozzám, a sír is üres már. Thank you. to see.